A fürdőmester. Báró Eberstein Egbert császári ezredes már napok óta hiába figyelt az eszéki utat. Hiába várta Bruckenbacher kapitányt a 100 aranyjal. Az első 2 nap még megmagyarázta magának a késést, hisz engedélyt adott arra, hogy Bruckenbacher, akinek jelentős része volt a kótyavetyére dobott jószág összerablásában, 10 aranyat felhasználjon az eszéken átvett pénzből. De elmúlt a 4. nap, és se pénz, se kapitány. Futát küldött tehát az eszéki várparancsnokhoz bizalmas levéllel, amelyben arról kért tájékoztatást, hogy az elmúlt napokban látták-e Bruckenbacher Alfonz császári lovaskapitányt valamelyik eszéki vendégfogadóban. A futár másnap délre érkezett vissza. A várparancsnok leveléből nem lett okosabb az ezredes. Bruckenbacher kapitánynak nyomát sem látták eszéken. Az ezredes ésszel nem érhette fel, hogy mi történhetett. Egymást tűzték a fejében a gondolatok. Egyik pillanatban arra gyanakodott, hogy a hazatérőket rablók támadták meg, a másik pillanatban ádász dühre gerjedve a szélesképű kapitány gyanúsította, hogy megugrott a 100 aranyjal. De bármit gondolt Eberstein ezredes, a tény tény maradt. Elhajtották az állatokat, és a 100 arany is elúszott. Már csak csodában reménykedhetett az ezredes, de csoda helyett báró Nehem császári altábornagy futára érkezett. A 7 pecsétes levélben erőteljes szavakkal támadt az ezredesre a Zágrábban parancsnokoló altábornagy. Titkos kémjelentésekre hivatkozva megírta, hogy Bruckenbacher Alfonz császári kapitány 2 dragonyossal együtt Bottyán János kuruc generális fogságában van. Szigorú parancsot adott arra, hogy az ezredes részletesen jelentse, miként történhetett ez a szégyen teljes eset, és ha már megtörtént, miért nem jelentette azonnal neki a déli részek főparancsnokának. Egyben a hetek óta elmaradt hadisarc azonnali elküldését ismételten megparancsolta. Csak most ezt mélt fel az ezredes, de hiába idézte 1000-szer is a kótyavetye minden részletét, megfoghatatlan maradt számára, hogy mindez hogy történhetett meg. A megtörténten azonban nem változtathatott. Hosszadalmas levélben jelentette, hogy milyen körülmények között búcsúzott el kapitányától, és mély tisztelettel kért halasztást a hadisarc beküldésére, mivel épp a hadisarcként begyűjtött állatok árának behajtására indult a fogságba esett Bruckenbacher kapitány. A levelet magával vitte a zágrábi futár, de ettől még nem lett pénze Eberstein ezredesnek. Egyetlen megoldást látott, magához hívatta Dudva György kocsmárost, aki a környék leggazdagabb emberének hírében állott. A kocsmáros nagy megtiszteltetésnek vette a bíró üzenetét, de olyanná vált az arca, mintha vadalmába harapott volna, amikor az ezredes néhány udvarias mondat után feltette a kérdést. – Tehát mennyi pénzt tud kölcsönözni, Dudva úr? Széles karimájú kupec kalapját forgatva kerülte az ezredes tekintetét. Nehéz kérdés, ezredes úr, nagyon nehéz. Nem mintha az ezredes úr aláírása nem volna teljes garancia az én számomra a kölcsönhöz, de sajnos nekem nincs készpénzem. Így feszengett a kocsmáros, amikor a bástyafokon megjelent az ezredesné. Amáliát napok óta kínoszta a derékfájás. Most is alig húzta a lábát, és Veronika erős karjára támaszkodva közeledett. Lehet, hogy ez a látvány adta a gondolatot a kocsmárosnak. Ellenben mindketten jól járnánk, ha az ezredes úr elfogadná a következő ajánlatomat. Odafent Siklós és Harkány között a földből meleg víz tör fel. Azt mondják, rendkívüli gyógyhatása van ennek a víznek. Aki megfürdik benne, nem kínozza tovább a csúz, a köszvény, a derékfájás és egyéb nyavaja. Az ezredesnék kíváncsian állt meg a beszélgetők mellett. Dudva úr tisztelettudóan elhallgatott. – Valóban hatásos az a víz? – kérdezte kíváncsian Amália. A kocsmáros felélénkülve folytatta. – Nézzék, mennyien hordják most is, és mennyien fürdenek benne? – lépett a sarokbástyához, és zsebéből egy távcsövet vett elő. Az ezredesné belepillantott a messzelátóba. Jól láthatta, hogy a vártól alig 2-3 kilométerre egy kisebb tavacskában tucatnyi parasztember fürdik. Szemrehányó pillantással nyújtott a férjének a távcsövet.
Napok óta gyötrődöm, és senki sem mondta, hogy ilyen csodálatos gyógyvíz van a közelben.
A váró lenyelte a szemrehányást, és sietve távcsövezte a távolban fürdő embereket. A tavacska mellé akkor kanyarodott egy szekér. A szekéren 2-5 akós hordó volt. A kocsis meg a kísérője nagy facsövrökkel indult a vízhez, hogy megtöltögessék a hordókat.
A parasztok újabban rákaptak arra, hogy szekereken mindenfelé fuvarozzák a vizet, és ebből szép pénzt tegyenek le, magyarázott közben a kocsmáros. De a vízért egy fityinget sem fizetnek.
Azonnal betiltom a vízhordást, lobbant fel az ezredes.
Dudva úr mosolygó alázatossággal folytatta.
Attól még nem lesz pénze, ezredes úr. Ellenben arra merészeltem gondolni, hogy kibérelném az ezredes úrtól a vízhordás jogát. Én fizetek egy bizonyos összeget még a mai napon, ha ezentúl a büdös tapolca vizét én árusíthatom.
A váró szeme felcsillant.
Kitűnő gondolat, Dudva úr, és mennyit fizetne a vízjogért?
A kocsmáros ismét a kalapját forgatta, és töprengve mondta.
Még ma lefizetnék mondjuk 50 aranyat. 3 hónap múlva megköthetjük a végleges megállapodást. Addigra én is meglátom, hogy milyen üzletnek bizonyul ez a vízhordás és fürdőzés.
No, akár ma megkezdheti a pénzbeszedést,
lelkesedett az ezredes.
Csak arra kérem az ezredes urat, hogy hatalmi szóval hirdesse ki ezeknek a rakoncátlan parasztoknak az új rendet,
fontoskodott a kocsmáros.
Akár indulhatunk, buzdult fel az ezredes.
Közelinek érezte a pillanatot, amikor a Bruckenbacher kapitány által soha meg nem hozott 100 arany helyett legalább 50-et simít a tenyerébe okos Dudva György. A büdös tapolcában fürdő emberek gyanútlanul gyógyítgatták a kemény telek, a nehéz munka és az öregség által csontjaikba oltott fájdalmat. Gondolni sem mertek arra, hogy még ezt a természeti áldást is elveszik tőlük. Talán éppen ezekben a percekben pillantották meg a tenkes felől közeledő 2 férfit. A barlangi élet ugyanis kiújította Siklósi bácsi köztvényét. Erősen hasogatott az öreg minden csontja, húzódott a dereka, ropogtak az izületei. Elhatározta, hogy megáztatja magát néhányszor a jól ismert gyógyvízben. Nehezére esett a járás, Máté támogatta az úton. A kapitány ezúttal furcsa ruhát viselt. Fekete plundra nadrágot fehér harisnyával, csatos cipővel, széles felleghajtóval és fölpördülő karimájú kalappal. Az öreg Siklósit már messziről felismerték a fürdőzők, de a kapitány csak akkor, mikor megszólalt. Nevetve üdvözölték. Belátták, okosan teszi, ha áruhába bújik. Olyan híre volt már a kótya vetje óta.
Jó a víz, szomszéd, kezdett vetközni Siklósi bácsi. Szinte érzem, hogy húzza ki csontjaimból a fájást,
biztatta az öreg Misoga.
Akkor megmerülök benne,
dobta le mellényét Siklósi bácsi.
Áó! Ezek meg mit akarnak?
Akadt fent Misoga tekintete a távoli nyárfasoron. Az utat szegélyező nyárfasorból fehér kabátos labanc lovasok csapata bukkant elő. Riadtan néztek mindannyian az egyre erősödő lódobogás közepette érkező dragonyosok felé.
Most mi lesz?
Riadt meg Siklósi bácsi.
Sehol egy fa, sehol egy bokor, nem menekülhetsz.
A kapitány is látta, hogy az öregnek igaza van. Ha menekülni próbál, észreveszik, és nyomban gyanússá válik. Felmérte a távolságot, tudta, hogy a lovasok gyorsan beérnek. Döntött.
Tegyetek mindent úgy, ahogy mondom,
suttogta folytottan a fürdőzők felé. Néhány mozdulattal átalakította kalapját, amely egyszeriben olyan lett, mint az olasz vándororvosoké. Ezután kis kecske szakállat vigyeztett állára, végül szegletes keretű szemüveget illesztett az orrára. Mire az ezredes és csapata megérkezett, már hangosan kántálta.
Fűben, fában, földben, vízben van az orvosság. Csak ismerni kell a módját, hogy miként vegyük ki belőle. Mert az, ami az egyik embernek méreg, a másiknak orvosság. És ami a másik embernek orvosság, az az egyiknek méreg.
Az ezredes intésére megálltak a labancok. Kíváncsian nézték, hogy mi történik. Máté, mintha észre se vette volna őket, folytatta.
Most jobb kézzel kenjétek a nemes iszapot a bal vállatokra.
Siklósi bácsi és a többiek követték minden szavát, mintha próféta lenne. Az ezredes furcsálva nézte a jelenetet, majd lovagló pálcájával megérintette a szemüveges férfi vállát.
Hallod-e, jó ember? Nem tartanád illendőnek, hogy levedd a kalapodat?
Máté csak felpillantott.
Nem tudom, kit tisztelhetek, de én most kegyelmednél is nagyobb úrral vagyok elfoglalva.
Azzal visszafordult és folytatta.
Ezután vegyetek mély lélegzetet, és a bal kezetekkel kenjétek ezt a nemes iszapot a jobb vállatokra.
Pityi körmester megragadta a kitűnő alkalmat, hogy az ezredes kedvébe járjon. Halsányan Mátéra ordított.
Hogy merted azt mondani, hogy az ezredes úrnál is nagyobb úrral vagy elfoglalva? Ki van itt nagyobb úr az ezredes úrnál?
A kapitány nyugodtan megfordult. Szemüvegén át Eberstein báróra pillantott, és kinyilatkoztatásszerűen megszólalt.
A betegség a tábornok urraknál és a királynál is nagyobb úr.
Az ezredes úgy vélte, hogy a furcsa ember szavaiban sok a bölcsesség. Leintette az őrmestert, és nyergéből a szemüveges férfi mellé csúszott.
Ebben igazad van, jó ember, mondta tárgyilagosan,
de nem állhatta meg kérdés nélkül.
Aztán ki vagy te? Talán orvos vagy borbé? Kérdezd meg ezeket a szegény embereket, tért ki a válasz elő Máté. Jaj, uram, senki sem ismeri a betegségek titkait úgy, mint ő,
mászott közelebb a vízben Siklósi bácsi.
Szóval orvos vagy, faggatta tovább az ezredes. Én csak egy egyszerű fürdőmester vagyok,
hajolt meg könnyedén a kapitány.
Nincs olyan betegség, amit ne tudna kikúrálni,
bizonykodott tovább Siklósi bácsi.
Köszvényhez, csúszhoz, derékfájáshoz értesz-e?
Kutatta Mátét a báró. A kapitány kissé közelebb lépett az ezredeshez.
Minden emberi nyavvaját ismernek. Kegyelmednek is nyugtalanok mostanában az éjszakái,
nézett szúrós tekintettel a báró szemébe.
Valakinek a sorsa erősen izgatja. Nem egészséges, mintha valami nyomná a lelkét.
Az ezredes zavart kíváncsisággal hallgatta a kapitány szavait, aki már az őrmesterhez fordult.
Magának a gyomrával van baj, evés után mindig elbágyad és rettenetes álmosság környékezi.
Miből találta ki?
Hökkent meg az őrmester.
A körmei színéből,
betette oda Máté. Az őrmester a körmeire pillantott, és leírhatatlan aggodalommal rejtette ujját köpenye alá.
A pokolba is, gondolta. Ez az ember ördögősen sokat tud. Mert előttem nyitott könyv az ember,
pillantott Máté az ezredesre.
Arcának vonásai, a szeme, a mozdulatai mind arról a sok betegségről beszélnek, amely ott lappang benne.
Határozott hangon szólt az ezredeshez.
Lépjen közelebb, uram!
Miért?
Szeretnék valamit sugni, amit csak kegyelmedre tartozik. A báró füléhez hajolva suttogta. Mostanában sokszor a gutta kerülgeti.
Honnan tudod?
Döbbent meg az ezredes. Ne kérdezze, uram! Kegyelmet tud lovagolni, harcolni, csapatokat vezetni. Én pedig meg tudom különböztetni az egészséget a betegségtől. Olyan a keze, mint az angyaloké.
Lelkendezett Csiklósi bácsi. Akkor most magammal viszlek a várba, mondta ellentmondás nem tűrően a báró.
Hű, az angyalát,
rémült meg az öreg.
Itt pedig kihirdetem, fordult a fürdőző közezezredes, hogy mától kezdve csak az fürödhet, és csak az hordhat vizet innen, aki megbízottamnak, Dudva György kocsmárosnak kifizeti az árát. Aki pénz nélkül hord vizet, vagy fizetség nélkül fürdik, azt bezárom, harsogta keményen. Oh, oda az üzlet, sóhajtott az öreg misoga, de nem ért rá a saját bajával törődni, mert csőstől jött a következő. Add át a lovadat a fürdőmesternek, parancsolt az ezredes az egyik labancnak. Jaj, uram, én nagyon félek a lovaktól, rémüldözött a kapitány. Harapnak, rúgnak. A bára és a labancok úgy nevettek, hogy majdnem leszédültek a nyerekből. No, csak ülj föl, vigyázunk rád, hogy le ne essél, kedélyeskedett Eberstein ezredes. Hiába szabadkozott Máté, két labanc megfogta a lábát és magasba emelte, a harmadik meg alávezette a lovat. De a nagy vidámság közben a lóvezető labanc eltévesztette az irányt, fordítva ültették fel a siránkozó embert. Ezen ismét nagyot nevettek. Máté úgy idétlenkedett a nyerekben, mintha soha életében nem ült volna lóháton. Előre hajolt, vizsgálgatta a ló domború hátulját, és rémülten kérdezte. Hol van ennek a lónak a feje? Visszhangzott körülötte a nevetés. Nevettek a megrémült fürdőzők is, bár szorongatta torkukat az aggodalom. Ha becsapódik Máté mögött a várkapu, ki tudja, látják-e még az életben. Itt most fegyvertelenül a csapat dragonyossal szemben semmit sem tehettek érte, de mégis bizakodtak abban, hogy az ő kapitányuk, a tenkes kapitánya kitalál valami okosat. Fordítsátok meg a fürdőmestert! Hulladozott a nevetéstől az ezredes.
Ismét megemelték Mátét, és körbevezetve alábújtatták a lovat.
Örmester, irány a vár! Fogják közre, és vigyázzanak rá, hogy le ne essen, el ne vesszen útközben!
Betett véget a kacagásnak az ezredes, majd a menet élére rúgatott. Máté látta, hogy itt életre megy a játék. Nem tehetett más, játszott tovább abban a reményben, hogy jó szerencséje talán most sem hagyja el. Imbolygott, himbálódzott a nyerekben. Kapkodta a kantát, markolta a lósörényét, szorongatta a nyerekkápát, és kétszer azt is eljátszotta, hogy menten lebukik a lóról. A mellette lovagló labancok mindkét alkalommal elkapták, és attól kezdve szinte karonfogva lovagoltak vele. A felvonó hídon átdobogtak. A boltozatos nagy kapuajban csattogott a lovak patkója, míg a végre az udvarban a kápolna előtti kis térségen a nyerekből szálltak. Máté sziszegett, sóhajtozott, térdét combját tapogatta.
A feleségemet napok óta gyötri a derékfájás, árult el végre a báró, hogy mi célból hozatta be a várba az angyali kezű fürdőmestert.
Most értette meg Máté, hogy mit várnak tőle. Most próbált meg okos lenni. Az ezredes felvezette az első emeletre, majd bement a feleségéhez, hogy elúságolja a váratlan szerencsét. Máté eközben, egy ablak mélyedésbe húzódva, gondosan vizsgálgatta a várudvarban zajló életet. Pityi körmester az egyik labanchoz lépett. A labanc felpillantott az emeletre. A kapitány nem hallotta, miről beszélnek, de érezte, tudta, hogy róla van szó. Nem tévedett.
Tartsd szemmel ezt az embert, intett fölfelé az őrmester. Minden mozdulatát figyeld, és jelensd, ha gyanúsat észlelsz,
oktatta szúrós szemmel fontoskodva a katonát.
A labanc felballagott az emeletre, és megállt a lépcső tetején. A kapitány hátat fordított neki, és a nyitott ablak üvegéből figyelte az emberét. Nem sokára nyílott az ezredesné szobájának ajtaja.
– Lépjen be, fürdőmester úr!
– szólt ki az ezredes, aki Amália előtt önkéntelenül urazni kezdte az ismeretlen embert, hogy ezzel felesége számára is tekintélyesebbé tegye. Az ezredesné selyemfüggönyös baldahinos ágyában fogadta a fürdőmestert.
– Olyan a keze, mint az angyaloké!
– ajánlgatta Mátét a bíró.
– Csak ráteszi a betegre, és már is enyhül a kínja.
Végre valami okosat is csinál, Egbert?
Sóhajtott szenvedő arccal Amália, majd pillái alól vizsgálgatni kezdte a jövevényt. Máté körülnézett. Az ezredesné ágya mellett Veronika állt. Most még szebbnek látta, mint legutóbb, de most még veszélyesebb helyzetben volt, mint akkor.
Fűben, fában, vízben van az orvosság.
Kántálta ismét, hogy ezzel időt nyerjen helyzetének alapos végiggondolásához.
– Ön meg fog gyógyulni, asszonyom. Most a vizsgálat következik.
– mondta nyugodtan, és az ezredeshez fordult.
– Menje meg ki, ezredes úr!
– Én is!
– csodálkozott a báró.
– Gyorsan, gyorsan!
Élénkült fel Amália, és az ölében simogatott kismacskát sürgető mozdulattal nyújtott a férjének. A báró tétován zavartan markolta meg a nyávogó állatkát, és önkéntelenül Máté kezébe nyomta. A kapitány óvatosan az ágy alá billentette a cicát. Ekkor záródott be mögötte az ajtó. Amíg a vizsgálat tartott, Eberstein báró izgatottan rótta a folyosót. Ekkor lépett hozzá Piti körmester. Csattogva tisztelgett, és suttogva jelentette.
Alázatosan jelentem, nekem ez az ember gyanús.
Az ezredes csodálkozva kérdezte.
Mire gyanakszik, örmester? Alázatosan jelentem, ez az ember nem jár egyenes úton.
Bármennyire is suttogott az őrmester, a harmadik ablakfülkében várakozó Veronika minden szavát hallotta.
Nevetséges, hallotta az ezredes fölényes hangját. Ezredes úr,
makacskodott tovább Piti körmester,
az ördög és a tenkes kapitánya nem alszik. Engedje meg, hogy figyeltessem. A tenkes kapitánya,
döbbent meg Veronika a szóra.
Ostobaság!
Legyintett a báró, de nem folytatta, mert nyílott Amália ajtaja, és gondterhelt arccal kilép a fürdőmester.
Súlyos, nagyon súlyos, azonnali fürdőre van szüksége. Két hordó víz kell,
mondta, de tekintetét nem került el az őrmester hirtelen mozdulata, amellyel elhúzódott az ezredestől.
Most már bejöhet, ezredes úr,
intett és visszalépett a szobába. Az őrmester izgatottan állította meg a bárót.
Meglátja, ezredes úr, ő akar majd vízért menni. Nem bánom, figyeltesse,
mondta rövid töprengés után az ezredes, és intőn hozzáfűzte.
De tapintatosan.
Odabent Amália csak nem feledtette az ezredessel az őrmester agályait.
Gyorsan, gyorsan,
sürgette a férjét. A báró pillanatok alatt parancsot adott, hogy egy szekeret szereljenek fel két-öt akós hordóval, és nyomban induljanak a büdös tapolcához vízért. Fél óra múlva az őrmester jelentette a fürdőmesterrel beszélgető ezredesnek.
A kocsi készen áll, indulhatunk. Okos ember maga őrmester úr,
szólalt meg hirtelen a fürdőmester.
Természetesen.
Nézett rá sértődötten az őrmester.
No, ennek örülök,
sóhajtott megnyugodva a kapitány.
Miért?
Lepődött meg Pityi. De a fürdőmester már az ezredeshez fordult.
Ezredes úr, nem tett jót nekem ez a lovaglás. Szeretném megkérni az őrmester urat, hogy egyedül menjen ki a gyógyvízért.
A báró csodálkozva nézett Mátére.
Hogy nem akar kimenni a várból? Okos ember az őrmester úr. Emlékszik pontosan, hol álltam én, amikor azokat a szegény embereket kúráltam?
Emlékszem, motyogta zavartan Pityi körmester.
No, lássa! Akkor éppen onnan hozza a vizet. De vigyázzon, hogy útközben ki ne hűljön!
Fordított hátat a megzavarodott Hatfinak, és fáradt hangon mondta az ezredesnek.
Ameddig megérkezik a víz, pihenni szeretnék, mutassák meg a szobámat.
Veronika, intett az ezredes a lánynak,
vezesd a vendégszobába a fürdőmester urat.
Máté meghajolt, és a lány után indult. Aki látta, megesett rajta a szíve, úgy vonszolta magát.
Mit szól ehhez, őrmester? Fordult az ezredes Pityikhez. Nekem ez az ember gyanús,
csökönyösködött az őrmester.
Miért? Mert nem akar kimenni a várból.
Az ezredes haragra lobbanva sziszegte.
Őrmester, maga hülye. Igenis,
csattogott tisztelegve Pityi körmester, és indult a szekérhez. Veronika bent a várudvaron egy boltíves helyiségbe vezette Mátét. Amikor becsukódott mögöttük az ajtó, a kapitány hirtelen szembe fordult a lánnyal.
Köszönöm, hogy elkísértél,
nézte kutató tekintettel. Veronika zavartan közelebb hajolt a férfihoz.
Uram, lehet, hogy nagy ostobaságot csinálok,
kereste gyötrődve a szavakat.
De úgy érzem, el kell mondanom, amit véletlenül hallgattam. Az őrmester azt mondta az ezredes úrnak, hogy figyeltesse magát, mivel a tenkes kapitánya nem alszik.
Máté arca meg sem rebbent.
Az kicsoda, az a tenkes kapitánya, kicsoda,
nézett kérdő pillantással a lányra. Veronika csak nézte a férfi mosolygósra váltó szemét, amelyből az ő számára eddig teljesen szokatlan melegség sugárzott. Ő is önkéntelenül elmosolyodott.
Nem is sejti?
Kérdezte mosolyogva. Máté válasz helyett átölelte a lányt, és úgy csókolta meg, hogy Veronika sok mindent érthetett belőle, és többet egy szót sem kérdezett, hanem még néhány percig elbeszélgetett ezen a hangtalan nyelven. Amikor Veronika úrnőjéhez sietett, Máté töprengve zökkent egy díszes, faragású ládára. Ha eddig élni akart, most ezerszeresen kívánta, hogy éppen és egészségesen jusson ki a várból. Hanyat feküdt a ládán, merengve nézte a fehér boltíveket. A csörömpölve érkező szekérzaja rebbentette fel. Egyszerre érkezett az ezredessel a hordókhoz. Kért egy lopótököt, és gondosan teleszívta a kénesen párolgó hordóból. Az ezredes és az őrmester figyelte minden mozdulatát. Először csak gondterhelté vált az arca, majd felháborodottan fordult az őrmesterhez.
– Miért késlekedtek vele? Tessék, alig gőzölök!
– csorgatta a lopóból egy pohárba a vizet. Aztán úgy tett, mintha inna belőle.
– Ráadásul rossz helyről hozták. Érzem az ízéről. Éppen onnét hoztuk.
Próbált szabadkozni az őrmester, de a fürdőmester rákiáltott.
Kóstolja meg, ez nem onnan való.
Pityi körmester kénytelen kelletlen nagyot hívott a pohárból, de a kínes, büdös víz öklendezően rántotta össze a torkát. Forgatta a szájában, kibukni nem merte, mert az ezredes ott állt előtte. Máté a lopóval hátba csapta Pityiket, és ezzel a meghökkent Hatfi torkán lesegítette a pokolszagú folyadékot. Amíg Pityik őrmester a lőcsre borulva nyögdécselt, Máté gondterhelt arccal kezdte magyarázni a bárónak.
Az ezredes úr kedves felesége érdekében még ma el kell kezdeni a kúrát. Úgy látszik, személyesen kell kimenni vízért,
töprengett hangosan.
Mit mondtam?
Egyenesedett fel a lőcs mellől az őrmester, de Máté úgy tett, mintha nem hallotta volna önkéntelen kifakadását.
Szeretném megkérni az ezredes urat, hogy kísérjen ki az embereivel.
A báró kissé zavarban volt.
most beigazulódhatott volna Pityi körmester feltevése, hiszen ez a furcsa fürdőmester valóban ki akar jutni a várból. De akkor miért kéri arra, hogy a csapattal is személyesen kísérje el vízét? Mindegy, döntött az ezredes. Bármit is forral a fejében, az ő kezéből nem szabadulhat ki. Máté köcsindöszögött vissza a büdös tapolcához. Előtte három lovas, a kocsi két oldalán egy-egy lovas, a kocsi mögött négy lovas adta a kíséretet. Az ezredessel, aki kissé oldalt léptetett, 10 labanc fürkészte minden mozdulatát. Mégis tudott két szót váltani a kocsissal, aki siklósi fuvaros ember volt. Csak lassan, amilyen lassan csak tudod, úgy merd a vizet, suttogta a kocsi zörgés leple alatt, és figyeld minden mozdulatomat. Alig észrevehető bólintás jelezte, hogy a szegény ember megértette a kapitányt. A büdös tapolca környékén teremtett lelket sem találtak. Máté fontoskodva mutatta a kocsisnak a pontos helyet, ahonnan a vizet merítse, majd kényes mozdulatokkal vetközni kezdett. Ezredes úr, én fürdenék egyet, amíg megtelik a hordó. A bárok is töprengett, hogy ebből a fürdésből mi következhet, de megnyugtatta magát, hogy pucéron úgyse menekülhetne a fürdőmester az ő lovasai elől. Hagyta, hogy belemásszon a vízbe. Ő pedig kimért mozdulatokkal fel alá sétálgatott a tavacska partján. Máté láthatóan nagyon élvezte a gyógyvizet. Lubickolt, játszott a vízben. Néhány perc múlva mégis kikapaszkodott az ezredes mellé. Ismét kihűl a víz, ha ilyen lassan merjük, mondta Gond terhelt arca. Ha mit tehetnénk? Vált Gond terhelté az ezredes is. Ezeket az ácsorgó embereket is beállíthatná, mutatott a széles körben őrködő katonák felé. Ezek katonák és nem parasztok, hárította el hűvösen az ajánlatot a báró. Máté keservesen vállat vont. Ahogy jónak látja, ezredes úr, csak a kedves felesége érdekében mondtam, lépett vissza a vízbe. A báró tovább rótta szertartásos sétáját. Hol a kedélyesen fürdőző, hol a lassan telő hordó felé küldve pillantásai. Lassan megy, nagyon lassan megy, dörmögte türelmetlenül. Végül mégiscsak odalépett a dragonyosok tizedeséhez. Állítsa be sorba az embereit, adogassák a vödröket, parancsolta. A dragonyosok hosszú láncot alkottak a víztől a hordóig. A fuvaros megmerítette a vödröt, a katonák kézről kézre adták, a tizedes beleöntötte a hordóba. Az egyhangú munka közben észre sem vették, hogy Máté apró jeleket ad a szegény embernek. Az pedig lépésről lépésre mélyebbre mászott a tavacskába. A dragonyosok önkéntelenül követték, és mielőtt a vízbe csobbantak, annak rendje módja szerint a száraz partra lerakták fegyvereiket, puskaporosszarúikat, hogy el ne ázzon a lőszerük. Gyorsabban, gyorsabban, betegnek lesz a víz! Biztatta őket a lubickoló kapitány. Gyorsabban, gyorsabban, betegnek lesz a víz, szajkózta utána a báró. De a hordó csak nem akart megtelni. Azt persze nem vették észre a katonák, hogy a fuvaros félig meríti a vödröket. Ezredes úr, kapaszkodott ismét ki a vízből Eke Máté. Ez a fürdő csodálatosan megnyugtatja az embert, és valósággal kitisztul a fej tőle, suttogta bizalmaskodva. Majd a várban én is megfürdök, válaszolta zavartan az ezredes. Ég és föld a különbség, kezdte lelkesen magyarázni Máté. Itt, ahol a földből tör elő, itt a leghatásosabb, mintha kicserélték volna. Próbálja meg, gondolja, habozott az ezredes. Meg kell próbálni, lelkesítette a fürdőmester. A bárok is bizonytalanul körülpillantott, és vetközni kezdett. Máté szorgalmasan segédkezett, de nagy ügybuzgalmában a csizmahúzás úgy sikerült, hogy a combig érő lakcsizma színültig megtelt vízzel. – Erre jöjjön, ezredes! Erre, ezredes úr! – készségeskedett Máté. –
Itt a lába alatt buzog a forrás. Érzi?
Érzem, rebegte a báró.
Akkor kezdhetjük a kúrát. Hűben, fában, földben, vízben az orvosság,
kántálta Máté, majd az ezredes szemébe nézve parancsolóan mondta.
Mindent úgy csináljon, ahogy én.
Lassan úgy fordult, hogy az ezredes háttal került a labancoknak, de ő szemmel tarthatta minden mozdulatukat.
Most a jobb kezünkkel kenjük a nemes iszapot a bal vállunkra,
hajolt a vízbe, és a tavacska fenekéről felmarkolt iszappal gondosan kenegetni kezdte a bal vállát. Az ezredes kissé bizonytalanul, de követte minden mozdulatát.
Most a bal kezünkkel kenjünk a nemes iszapot a jobb vállunkra,
folytatta Máté a kúrát. Az ezredes pontosan utánozta.
Érzi, hogy mekkora erőt ad?
Kacsintott bíztatóan a kuruc.
Csodálatos,
sóhajtott boldogan az ezredes.
Most mindkét kezünkkel kenjük meg a szívünk táját, hogy erősödjön a szívünk,
maszatolták a sarat a mellükre. Máté, mielőtt ismét iszapér hajolt, alaposan szemügyre vette a lucskos labancokat és az ezredes lovát, amely alig három ugrásnyira legelészett a parton.
Most a homlokunkat kenjük meg enemesi szappal,
vezényelt Máté, és amikor látta, hogy a báró áhítatos engedelmességgel követi szavát, hozzáfűzte.
Hogy megjöjjön tőle az eszünk!
Még be sem fejezte a mondatot, Nagy Marék iszapot vágott az ezredes képébe. Úgy találta telibe, hogy a sár az áhítatosan eltártott báró szájába csobbant. Az ezredes levegő után kapkodott, de az első iszapgránátot követte a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik. Báró Eberstein Egbert császári ezredes fuldoklott, hörgött, miközben a kuruc kapitány úgy belenyomta a vízbe, hogy csak a füle látszott ki. De ez elegendő volt arra, hogy Máté belesuttogja azt, amit akart.
Ez a víz a parasztoké. Ha kegyelmet beleüti az orrát, akkor én a fejét nyomom bele, ameddig bugyborékol,
lökte a víz alá a bárót. A vízből két ugrás volt a part. Felmarkolt az ezredes díszes öltönyét, aranyos markolatú kardját, parancsnoki pálcáját. Innen három ugrás és az ezredesi ló hátán volt. Nagyot csattant a parancsnoki pálca a paripa oldalán. Helyből ugrott vágtába a ló, és repítette a nyergébe tapadó Mátét. A monoton munkába elbágyadó labancokat a vágtató lódobogása riasztotta fel. Először nem értették, mi történt. Keresték ezredesüket, de nem találták. Amit megláttak, azt hinni sem akarták, hogy ott, a vízben, az a kapálózó sárkupac Eberstein báró. Csak néhány másodperc múlva, amikor az ezredes már levegőre kapott, és iszapot köpködve üvöltötte.
Elfogni! Elfogni!
Csak akkor a nagy kiáltozásra eszméltek fel. Rohantak az ezredeshez, partra vonszolták. Végül megértették, mi történt, de akkor már hiába küldték a sebesen száguldó lovas után a fütyülő puskagolyókat. Eke Mátét elnyelte az erdő. A siklósi szegény ember pedig nagyon vigyázott magára. Életébe került volna, ha most kineveti az ezredest. A vízhordás természetesen félbeszakadt, de a legnagyobb szégyen csak ezután következett. Köpenyük öblében kuncogtak a labancok, hisz most már nem csak őket, hanem ezredesüket is gatyára vetkőztették. És hogy ki volt az illető? Semmi kétség. A tenkes kapitánya. Pityi körmester ez alatt a várban rostokolt. Látta, hogy a büdös tapolca felől közeledik a dragonyosok csapata. Szinte egymásba értek, olyan szorosan lovagoltak a szekér mellett. Testükkel próbálták eltakarni, gatyára vetkőztetett, tetőtől talpig sáros parancsnokukat. Ebből adódott, hogy a várudvarba belövagoló csapathoz sietve váratlanul bukkant elé a kocsin gunnyasztó mocskos alak.
Maga meg hogy néz ki?
Üvöltött rá Pityi körmester.
Héberstein báró felkapta a fejét. Most egyszerre robbant benne minden dühe, minden megaláztatása. Vadul ragadta ki a kocsis kezéből az ostort.
Nem ismersz meg te az ember?
Ugrott le a kocsiról, és ahol érte, ott csépelte az örökké éber, sas szemű hadfit. A vásár. Gyötrelmes, keserves napok szakadtak a híres Eberstein család másodszülött fiára. Egész nap csak ült a nagy karosszékben, és a legillatosabb hollandiai pipadohány is megkeseredett a szájában, ha arra gondolt, ami vele történt. Ritkán jegyez fel a krónika ilyen vérbőszítő eseményt. Egy paraszt kapitány, egy közönséges parasztember tette ezt vele. Minél többet töprengett, annál nagyobb veszedelmet fedezett fel a keserves fürdés következményeiben. Különösen akkor döbbent meg, amikor nyilvesszőn egy rövid levelet lőttek be a várba, egyenesen neki címezve. Nyomban látta, hogy az a bizonyos fürdőmester nem véletlenül ragadta el a ruháját, aranyos markolatú kardját és parancsnoki pálcáját. Új egyenruhát még talált a ládáiban, de a császár kabátját egy lázadónál hagyni. Ha ennek a híre eljut Bécsbe a titokzatos birodalmi grófhoz, már pusztán ezért is örökre búcsút mondhat a siklósi várhoz és az 50 000 holdas uradalomhoz fűzött álmainak. Még pokolibb lenne, ha az aranyos markolatú kardot juttatnák illetéktelen vagy ellenséges kézbe. Ezt a fegyvert az udvari haditanács vezetőjétől, Savoyai Jenő hercegtől kapta ajándékba a Rajna mentén. Pengéjén ott ékeskedett az arannyal futtatott vésés. Életednél drágább, mert ez a becsületed. Az ezred parancsnoki pálca a hatalom jelképe volt. Olyan, mint a királyok kezében a jogar. Ha azzal az ellenség fölé mutatott, a császár ujja mutatotta arra. A nyilvesszőn belőtt levél szó szerint így hangzott. Ezredes, láthatja erőmet. Visszaszereztem a nép elrabolt jószágát, megfenyítettem kegyelmedet kapzsiságáért. Elvettem a császár kabátját, Jenő herceg kardját és a parancsnoki pálcáját. Figyelmeztetem, ha a népnek bármi bántódása lesz, ruhája a titkos kamarillának, kardját az udvari haditanácsnak, parancsnoki pálcáját a császárnak küldetem el. A tenkes kapitánya. Feketedett az írás a félelmetes tartalmú sorok végén. Belebetegedett abba a levélbe. Amáliának sem merte megmondani, miért rázza a hideg naphosszat, és miért forgolódik lázasan, álmatlanul az ágyában. Ha ez a paraszt beváltja ígéretét és továbbküldi Bottyán generális főhadiszárására ezeket a becses holmikat, az ő számára kimondta a teljes becsületvesztés ítéletét, amely százszorosabb a halálnál. Akkor nincs más megoldása, golyót ereszthet a saját fejébe. Amikor felépült, mintha kicserélték volna. Nem sürgette tovább a rekvirálásokat, sőt, személyesen intette le a Bruckenbacher kapitány helyére érkezett Kammerer főhadnagyot és az örökké szívóskodó Piki körmestert. Elviselhető nyugalom uralkodott ezekben a hetekben a tenkes alján. A megfélemlített ezredes fogcsikorgatva tűrte, hogy a parasztok kedvük szerint éljék életüket. De soha egyetlen pillanatra sem feledkezett meg arról, hogy áruhás embereivel kutassa a tenkes zugait, az erdők mélyét, az árterületek zsombékosait, a tenkes kapitányának nyomát. Érezte, vagy inkább csak remélte, hogy ha ez a félelmetes ember a hálójába kerül, és visszaszerzi tőle kardját, parancsnoki pálcáját, akkor az ő számára is felvirrad a szerencse. Addig azonban szinte babonás félelem szállta meg, ha rá gondolt. De Eke Máté nyomát elnyelte a föld ezekben a békességes hetekben. Hírét sem hallotta. Egyre súlyosabb pénzbeli gondjain úgy próbált segíteni, hogy gyors postán levelet iratott Bécsbe Helénnek, Amália húgának. Gondosan fogalmazott célzásokkal utalta arra, hogy ha sürgősen nem tud pénzt szerezni és azt kölcsönként elküldeni, akkor a legnagyobb tragédiák várhatók. Amíg Helén válaszát leste, Dudva György urat szorongatta kölcsönért. A kocsmáros nem mondhatott ellent. Hiába szabadkozott a megmegújuló kívánságokkal szemben, az ezredes nyíltan megfenyegette, hogy ne felejtse el ki az úr a siklósi várban és környékén. Dudva úr belátta, hogy jobb a jó indulatot készpénzzel megvásárolni, mint oktalan húzakodással eljátszani. Három alkalommal is adott nagyobb összeget az ezredesnek, természetesen szigorú határidőre, bíróság előtt érvényesíthető nyugtákra. Hiába várta azonban a visszafizetést, az ezredes a határidők után is mélyen hallgatott. Ekkor összeszedte bátorságát és az adós leveleket. Elszántan felballagott a várba, ajándékként egy kölyök macskát vitt Amáliának. Kis kerülővel tért a tárgyra.
Amíg Bécsből nem érkezik meg az a bizonyos nagyobb összeg, feszengett kényelmetlenül az ezredes, addig nem tudok fizetni.
Én megértem az ezredes urat, siránkozott a kocsmáros, de az ezredes úr is értsen meg engem. Én abból élek, hogy a pénzt forgatom, kereskedem, mély tisztelettel.
Sajnálom, Dudva úr, várnia kell, rázta meg az asztalon lévő csengőt az ezredes.
A kocsmáros ajándékmacskája ugyanis megilletődött a fényes környezettől, és tenyérnyi vizes folttal tisztelte meg a báróasztalát. A csengetésre Veronika lépett be.
Ezt vidd a feleségemnek, mutatott az asztalra az ezredes. Dudva úr ajándéka.
Veronika kecsesen az asztalhoz sietett, majd a kis cicával kisuhant a szobából. Az ezredes Dudva úrra nézett, de a kocsmáros tekintete megbűvölten tapadt az ajtóra, amely mögött eltűnt a lány.
Csodálatos! Rebbent fel.
Igen, szép nagy lány lett belőle szinte hetek alatt, ismerte el az ezredes.
Gyönyörű!
Sokat vesződött vele a feleségem, magyarázta a báró, amíg ilyen ügyes szolgálót nevelt belőle. Lassan eladó sorba kerül. Jól jár, aki megkapja.
A kocsmáros hirtelen az asztalhoz lépett.
Kinek a jobb ágya?
Az enyém, mondta természetes hangon az ezredes.
Dudva hirtelen a zsebéhez nyúlt. Zörgött a három adós levél, amint elővette.
Ezredes úr, kezdte nagy elhatározással. Mind a három adós levelet visszaadom, ha a tartozás fejében megkapom ezt a lányt.
Amália ekkor lépett be a szobába, hogy illendően megköszönje a kocsmáros ajándékát. Az utolsó szavakat még hallotta.
Veronikát? Őt nem adom,
szólalt meg hevesen. A báró az ajtóhoz sietett, és halkan magyarázni kezdte.
De Amália, mással nem tudunk fizetni.
Akkor sem.
Lobbant fel az asszony.
Bíróság elé kerül az ügy,
rázta az adós leveleket az ezredes.
Ezt akarja?
Az asszony belátta, hogy nem lenne hasznos az ilyen bírósági ügy. Szomorúan bár, de hamar lemondott Veronikáról.
Hol találok még egy ilyen értelmes, kedves, ilyen szorgalmas szolgálót?
A báró már nem hallotta feleséges iránkozását.
Mikor üthetnénk nyílbe a vásárt? Nyújtotta kezét Dudva úrnak.
A kocsmáros megragadta a báró jobbot, és boldogságtól ragyogó szemmel mondta.
Minél előbb, egy hét múlva, a vásárnapján.
Veronika valóban kivirágzott az elmúlt hetekben, mintha kicserélték volna. Az addig szomorú tekintetű lány most gyakran dalolt, és jókedvű fürgeséggel végezte munkáját. Esténként, amikor ágyában feküdt, és két tenyerét feje alá téve behunyt a szemét, mindig arról a különös emberről álmodott, akiről talán senki sem tudta, hogy hol él, de aki néhány héttel ezelőtt itt volt a városban, és egy pillanat alatt boldoggá csókolta őt. Tudta és érezte, hogy az a furcsa ember is sokat gondol rá. Ezért virult ki, ezért szépült meg szinte napok alatt. És most... Rá gondolni is szörnyű, ehhez a kupechez, ehhez a talpnyalóhoz, ehhez a nyomorú Dudva Györgyhöz adják feleségül. Üzent volna ő a kapitánynak, de nem tudta, hová küldje a hírt. Elhatározta, hogy inkább a halált választja, mint ezt a szuszogó Dudvát. A napok pedig teltek, és elröppent a hét is. A vásárnapjára virrattak. Az elmúlt hetek békességes hangulatának híre úgy látszik elterjedt, mert a korábbi időkben nagy hírű siklósi vásárokhoz méltóan gyülekeztek a kereskedők, árusok, lacikonyhások, mutatványosok, tenyérjósok és mindenfajta vásározó népek a vár alatti térségen. Messze a tenkes oldalában az ördögbocskor szikláról a kapitány figyelte hosszú távcsövével a növekvő sokadalmat. Buga Jakabnak nagyon rossz kedve volt ezen a napon. – Kapitány, kapitány, ne menj le a vásárba! – kérlelte. De Máté most nem értett a féltő szóból. – Nézd, Jakab! – próbált magyarázkodni. – A várba nem mehetek be, a vásárban pedig biztos ott lesz Veronika. Jakab keserveset köpött a hétköznapi pipája mellől. – Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt? Találkoznom kell vele, döntött a kapitány. Elkísérlek. Nem, mondta határozottan Máté. Egyedül megyek. Kucsmáját fejébe nyomta, subáját vállára kerítette, és elindult a távoli sokadalom felé. A vásártér már kora délelőtt harsogott a kikiáltóktól. Volt itt eladó állat, eladó csizma, eladó ruha, ló, szerszám, kötél, minden, ami az ember fiának kell. A sokadalom középpontjában a hatalmas kocsma sátor állt. Sercegve sülő húsok illatát hordta szét a szellő. Hívogatta a jó vásár után áldomásra készülőket. A kapitány kissé porosan bundás kucsmáját a szemébe húzva ballagott, meg-megállt a sátrak között. Szeme az embereket kutatta, minden lányban Veronikát vélte felfedezni, de mindannyiszor csalódott. Mellette sodródtak az emberek, és csak akkor rebbent fel reménytelennek látszó hangulatából, amikor megragadták a kezét.
Megmondom a jövendődet, Deli fiatalember.
Mosolygott rá egy észemű cigánylány. Mondjad, bólintott egy kedvűen a kapitány. A lány belenézett Máté tenyerébe, majd a füléhez hajolt.
Nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
Suttogta. Miféle veszedelem? Hökkent meg Máté. Mintha az ördög keverte volna a kártyát. Megperdült a dob, és néhány pillanat múlva Schneider Sámuel úr az öreg kancellista harsányan olvasni kezdte.
Közhírré tétetik, hogy Dudva György tisztességes kocsmáros a mai napon eljegyezte Székely Veronika jobbágylányt, aki eddig a nemes ezredesné szolgálatában állott. Aki valami olyasmit tud, ami ezt a házasságot megakadályozhatná, azonnal jelentsen nekem, mert még a mai napon megtartatik az esküvő. Punktum.
Ismét megperdült a dob. Máté úgy érezte, mintha ágyuk sortüze dörrent volna. Ilyetten fordult a cigánylányhoz.
Desze ez a pénz?
Hiszen ez ezüst.
Ámult el a lány, de Máté nem hagyta csodálkozni.
Kapsz annyi aranyat is, ha megtudod, hogy hol van most ez a Székely Veronika?
Megtudom én. Mindent megtudok.
Indult a cigánylány válaszra sem várva. Egyenesen a várkapuja felé tartott, hiszen Schneider Sámuel úr hirdetményéből jól emlékezett arra, hogy Veronika az ezredesné szolgálója. Talán egy fél órát várakozott az utat szegélyező fák között, amikor megnyílt a hatalmas várkapu, és kigördült rajta az ezredesi intó. A bakon a kocsis mellett puskás labanc ült. Hátul kényeskedett Amália. Vele szemben a szolgaülésen a riadt Veronika és a büszke Dudva György szorongott. A kocsi legördült a hídon, és a vásár felé kanyarodott. A cigánylány kilépett a fák közül, a hintóhoz sietett.
Kegyelmes hercegné, megmondom a szerencséjét.
Takarodj!
Kiáltott rá Dudva. De a lány megszokta már ezt a szót.
Drága kocsmáros úr, magát nagy szerencsétlenség fenyegeti.
Engem? Micsoda? Lepődött meg Dudva György.
Azt is elmondom, ha a kegyelmes hercegné szerencséjét elmondtam.
Amália szólalt meg.
Kocsis, álljunk meg!
A cigánylány száraz levelet markolt fel, tenyerében apróra dörzsölte, és az ezredesné felé nyújtotta.
Illesse meg!
Az ezredesné megérintette a levél morzsalékot.
A kegyelmes hercegné,
mondta lassan a cigánylány.
Ma találkozni fog azzal, akivel oly sokat álmodik, egy bizonyos idő óta.
Jót vagy rosszat szoktam álmodni róla?
Jót is, rosszat is.
Nézte a leveleket a lány.
Ez csak a tenkes kapitánya lehet,
gondolta hirtelen Amália, de óvakodott attól, hogy kimondja a gondolatát.
Magának drága kocsmárosul van mitől félnie?
Nézett szúrósan dudvára a cigánylány.
Nagy szerencsétlenség éri még a mai napon.
Hirtelen a távolba mutatott.
Oda nézzenek! Mekkora forgószélbe táncolnak a boszorkányok!
Amíg Amália és a kocsmáros a mutatott irányba keresték a forgószélben táncoló boszorkányokat, a cigánylány odasugta Veronikának.
Vár rád egy legény a vásárba.
És miután Veronika szemével intett, rikácsolva folytatta.
Ott van a forgószél! Ott van!
Amire az ezredesné és a kocsmáros visszafordultak, a cigánylány eltűnt a szemük elől. Bolond ez a lány! Legyintett zavartan dudva. Aztán a mosolygó Veronikára pillantott.
Te minek örülsz? Az esküvőm napján miért lennék bánatos?
Nézett szemébe a lány. Máté egy tinglis mellett tácsorgott, amikor melléje toppant a cigánylány. Éppen elhajította a golyót, amely egy zsinóron függött, miközben a tinglis reketten szónokolta.
Előről bevágja, hátulról találja, viszi a pénzével együtt.
A meglendített golyó elsuhant az apró fabábú mellett, majd a holdpontról visszahúlva elütötte a bábut, amely egy ezüst talléron állt.
Fogja meg, kend ezt a pénzt, a magáé,
vágott jó képet veszteségéhez a tinglis. De addigra már sehol nem találta a nyertest. A kapitány csapott papot, tinglist, nyereményt otthagyva indult a cigánylány által mutatott irányba. A díszes hintó robogására szétrebbent a csődület. A kocsmáros udvariasan lesegítette az ezredesnét. Veronika is fürgén lépett le a kocsiról. Lopva kutatta, merre lehet az, aki a hírt küldte. Beleremegett, amikor az egyik sátor mögül kilépett Máté, és addig mélyen homlokára húzott kocsmáját kissé megemelte.
Először a gyolcsokat nézzük meg,
ébredt fel az ezredesné hangjára. Épp ahhoz a sátorhoz indultak, amely mögött Máté eltűnt. Amekkor furcsa játék kezdődött. A ponyva alól kilépő árus hangja szerfölött ismerősnek tűnt.
Tessék, tessék, itt van a világ legszebb gyolcsa!
Kevergett a hatalmas, véggyolcs a szemük előtt, olyan ördöngös ügyességgel, hogy az árus arcát csak Veronika láthatta.
Nem kell félni, amíg én itt vagyok, harsogta Veronikának a gyolcsos tóttá vedlett kapitány. Ilyen gyolcsot csak nálam vehetnek.
Értette a lánya szót. Félni nem félt, csak éppen sejtelmesen volt arról, hogy mi keveredik ki ebből az űrzavaros helyzetből. Amália három véggyolcsot vásároltatott dudva úrral Veronika kelengyéjéhez. Miközben a kocsmáros fizetett, most már az igazi gyolcsosnak, a kapitány a következő sátorba surrant. Az odaérkező ezredesnének már így kínálta a portékát.
Lapolento, tintatartó, szerenádó, ez a legjobb sejem Velencében is. A legjobb, ha mondom... Úgy öleljem meg, akit szeretek még a mai este,
pillantott a kevergő sejem mögül a lányra. Dudva úr cipelte a gyolcsot, és közben azon töprengett, hogy honnan ismerős ez a hang. Szörnyű gyanú támadta lelkében. A sejem sátornál megpróbálta lobogók elme pögé pillantani, de nem sikerült.
Ez aztán az igazi,
lelkesedett Amália.
10 röffel kérek,
fordult Dudvához.
Parancsoljon az erszényem,
nyújtott át tárcáját a kocsmáros, és utána sietve a sátor mögé lesett. Máté akkor tette vissza az olasz árus fejére a csúcsos bojtos föveget. A kocsmáros felismerte. Hirtelen visszahúzódott, és a vásárlókhoz lépett.
Költsenek az erszényemből, amíg tart. Én hazaugrom a csárdámba új erszényért. Mi addig kifújjuk magunkat abban, ahogy is hívjákban?
Mutatott Amália a felséges illatokat árasztó nagy sátor felé.
A kocsma sátorban,
nyomta meg a szót Veronika, hogy Máté is megértse a sejem sátor ponyvája mögött. Dudva György néhány perc múlva lihegve csapzottan magyarázta az ezredesnek.
Felismertem, ő az a tenkes kapitánya.
Báró Eberstein Egbert mámorosan dörzsölgette a tenyerét.
Akkor most belefutott a hálóba. Hivassák Kammerer főhadnagyot, ezúttal élve nem szabadul.
Dudva Györgyöt visszaküldte a vásárba. A gyorsan érkező főhadnaggyal sürgős haditanácsot tartott. Megállapodtak abban, hogy minden rendelkezésre álló erővel kézre kerítik a kuruc kapitányt. Először a négy legmegbízhatóbb embert Pityi körmester parancsnoksága alatt parasztruhába öltöztetik, és beküldik a kocsma sátorba. Másik négy embert szintén parasztruhában elvegyítenek a sokadalomban. Ezeknek az lesz a feladatuk, hogy részben Amália épségére vigyázzanak, részben titkon közelítsék meg a kapitányt, és az ezredes vezetésével odaérkező gyalogosoknak jelezzék, hogy akkor éppen hol tartózkodik. A tüzérséggel megtöltették a bástyán lévő nagyágyút, és megirányozták a vásárt. A lovasságot Kammerer főhadnagy parancsnoksága alatt nyeregbe szállították, és a várudvaron a kapu mellett állították fel száguldásra készen. Az ezredes személyesen indította útnak az első csoportokat. Dudva György lihegve érkezett a kocsma sátorba.
Itt hozom a hideg mély sört, koppantotta az ismerős hangú kocsmáros az asztalra a habos tetőű cserépkorsókat. A kocsmáros úr mit parancsol? Pillantotta belépőre. Amit a hölgyek isznak, hebegte Dudva. Igenis?
Dudva György óvatosan áthajolt az asztalon, s kissé remegő szájjal suttogta.
Ne rémüljenek meg a hölgyek attól, amit most mondok. Ez az ember a tenkes kapitánya.
Az ezredesné majdnem felsikoltott. Veronika torka összeszorult.
Mi lesz most? Elcsípjük az embert.
A kapitány a sátor ponyváján keresztül minden szavukat hallotta. Ismét lebbent a bejárat függönye, és négy paraszt sorakozott be a legközelebbi asztalhoz. Mereven megálltak, az egyikük pisszentett, leültek. Valamennyien egyöntetően a jobb könyökükre támaszkodtak.
– Zavarja ki ezeket a parasztokat, Dudva úr!
– finnyáskodott Amália. A kocsmáros kissé jobban megnézte őket, majd titokzatosan súgta.
– Ezek a mi embereink! –
Nem kellett különleges sasszem ahhoz, hogy a reglamához szokott mozdulatukban felfedezzék a labanc katonákat. Pityi körmester septében ragasztott bajusza úgy lógott, mint a bánatos ökör farka. Kis idő múlva Pityi körmester ismét pisszentett a félelmetes bajusz mögül. Ekkor egyszerre mind a négyen egyöntetően a bal könyökükre támaszkodtak. Amíg a parasztnak öltöztetett labancok ekként tevékenykedtek, az ezredes gondosan oktatta a tűzmestert.
Csak rám figyeljen! Ha én felemelem a kardomat, durrancson bele a sokadalomba. Ha százan meghalnak, és köztük van a tenkes kapitánya, megérte!
Ezután Eberstein báró a gyalogosok élére állt, és személyesen vezette őket a vásárba. A sokadalomban csellengő másik négy parasztruhás labanc jelezte, hogy a keresett ember a kocsma sátorban van. Az ezredes egyenesen oda vezette csapatát. A kapitány egy kis résen keresztül figyelte az érkezőket. A kötény, a kocsmáros sapka már igazi tulajdonosán volt.
Most vigyél be sört, de úgy vigyázz, hogy ezek a bánatos parasztok itt négyen ne lássák az arcodat. Aztán bármi történik, én kisegítelek.
Kintről az ezredes suttogása szűrődött be.
Ne lőjetek, élve kell elfogni a gazembert.
Először újabb négy parasztruhás labanc toppant be a sátorba, majd az egyenruhások, végül az ezredes.
A császár nevében,
harsogta elszántan. A labancok rávetették magukat az igazi kocsmárosra. Dudva úr karon ragadta az ezredesnét és Veronikát. Sietve kivonszolta őket a sátorból. Ebben a pillanatban megrodgyant az egész alkotmány. Máté kezében villámként járt a hatalmas kenyérszelőkés. Pillanatok alatt elberetválva a sátor feszítő köteleit. Ordítás, jajgatás hallatszott a hullámzó ponyva alól. Egymást ütötték, taposták a váratlan eseménytől megriadt emberek. Máté fellebbentette a vászon szegélyét, ott kalimpált a kocsmáros keze. Nagyot rántott rajta, és az már is szabad volt. Ezután a hintóra kapaszkodó dudvájék után lódult. Felugrott a bakra, kiragadta a labanc kezéből a fegyvert. Egy ütés az őrnek, egy a kocsisnak, mire végig hemperegtek a gyöpön, a megbillen dudva úr is közéjük huppant. A gyeplő a kapitány kezében volt, a lovak fölött suttyogott az ostor.
Utat, utat!
Rikkantott Máté, és mint a szél repítette a két ló a hintót. Kammerer főhadnagy szeme a rémülettől majdnem belecsúszott a távcsőbe, amint a bástyafokról figyelte az eseményeket.
Elrabolták az ezredesnét! A vókányi úton menekül a gazember! Vágta! Utána!
Robogott a lovához. Csattogva szágúdott ki a várkapun a labanc lovasság. A távolban, ahol a Gambás hegy és a Terentás oldala összeér, vókány felé porzott az út a hintó után. Végre valahára kissé megcsillapodott az összeomlott kocsmasátor ponyvájának hullámzása. Az ezredes is küszködve kimászott kupacba borult katonái alól. Szerencsétlenségére egy kovászos teknőbe tévedt. Mire nagy nehezen talpra állt, hermelin palástként lógott rajta a töménytelen kovász. Végre a kardját is megtalálta a lába között. Nagy nehezen kirántotta, és magasba lökve vezényelt.
Sorakozó!
A tüzér, akinek parancsa volt, ha az ezredes felemeli a kardját, lőni kell. Rábuktatta az égő kanócot a gyújtórukra. A bástyán füstöt okádva dörrent el az ágyú. A golyó süvítve csapódott a kocsmasátorba. Dudva úr nyalábolta fel a szédelgő bárót, és sürgősen hazatámogatta a kocsmába, ahol a nagy ijedelemre gyorsan megittak egy-két itce jobb sorsot érdemlő bort. Kammerer főhadnagy dragonyosai pihent lovaikon mind jobban megközelítették a hintót. Máté remélte, hogy a Terentás oldaláig tartani tudja az iramot, és ott a sűrű erdőbe egérutat nyerhet Veronikával. De az utat kimosta az eső. Köveken billegett a díszes fogat, és a két ló is hányta a habot. A síkvidéken a kopasz domboldalak között nem menekülhetett volna üldözői elől. Szinte elnyúltak a labanc lovak, úgy hajszolták őket. Elsőként a főhadnagy érte a hintó mellé, majd a többiek. Megragadták a hámosok kantárját, és visszarántották őket. Tucatnyi pisztolycső merett a kapitányra.
– Add meg magad, kuruc!
– kiáltotta dőjfősen Kammerer főhadnagy. Veronika felsikoltott, az ezredesné eltakarta a szemét. Máté körül pillantott, látta, hogy nincs menekvés. Egy mozdulat és szitává lövik. Még jobban félt attól, hogy egy ostoba labanc golyó Veronikát éri. Némán felemelte a kezét.
Kötözzétek meg a kapitány urat!
Ragyogott a főhadnagy arca. Négy labanc indult Mátéhoz, ő nem ellenkezett, hiába valónak tartotta. Tűrte, hogy hátra csavarják karját, és keményen megkötözzék. Beültek a hintóba, szemben Veronikával és az ezredes nével. Jobbról-balról egy-egy puskás szorongott mellette. Amikor elindult a menet, kézben tartott pisztollyal követték a dragonyosok. A kapitány most nem törődött a pisztolyokkal, csak Veronikát nézte szomorú, mégis mosolygós szemmel. A lány vigyázott arra, hogy önkéntelen mozdulatával se árulja el magát, mégis kiperdültek szeméből a könnyek. Úgy látszik, az ilyesmi ragadóssá válik, mint az ásítás, mert amáliai szeméhez illesztette csipkés kendőcskéjét. – Mennyi izgalom! – pityergett, majd sajnálkozva nézett Veronikára. – Kár, hogy csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitány urat. Veronika most már zokogott. Szerencsére, akik látták, úgy vélték, hogy az elrablás izgalmai viselték meg szegényt. A dudva úr kocsmájából elősiető ezredes ragyogó szemmel hallgatta Kammerer főhadnagy feszes jelentését.
Ezredes úr, alázatosan jelentem, elfogtam a tenkes kapitányát.
Bravo, főhadnagy, bravo, szemlélte a nemes zsákmányt a báró.
Eke Máté elmosolyodott.
Végtelen boldogság számomra, hogy jelenlétem ezúttal ekkora örömöt szerez az ezredes úrnak, mondta udvariasan.
Az ezredes gúnyosan válaszolt. Nem vagyok benne olyan biztos, hogy az én jelenlétem az ön számára ugyanekkora öröm. Méregették egymást néhány másodpercig. Ezredes úr, szólalt meg lelkendezve a kocsmáros, ünnepeljük meg ezt a napot, a tenkes kapitánya elfogása és az én esküvőm közös ünnepét. Ma mindenki az én vendégem, ehetnek, ihatnak a vitézek is.
Boldogan elfogadom a meghívást, mondta leereszkedően az ezredes.
Kammerer főhadnagy beszágódott a várba, hogy az ezredesnek új ruhát hozasson, és értesítse Schneider Sámuel urat, hogy még ma este meg kell írnia itt a kocsmában Dudva György és Székely Veronika házassági szerződését. Amíg mindez történt, Buga Jakab sem élt át kisebb izgalmakat. Tapasztalt ember lévén sejtette, milyen veszélyes útra indult a kapitány. Az ördög bocskor szikláról távcsövezte a sokadalmat. Nem sok értelme volt annak, amit tett, hiszen az összeolvadó nyüzsgésen kívül keveset láthatott. Remélte, hogy visszajön Máté. De amikor az ágyú dörgés végig hullámzott a hegyoldalon, nyomban tudta, hogy itt a veszedelem. Siklósi bácsit távoli falvakba küldték, másnapra várták visszaérkezését. Nem tehetett mást, fegyvert fogott és lóra kapott. A ribillió a vásárnak is véget vetett. Mindenki kapkodta a portékáját, és igyekezett minél távolabb jutni a veszedelmes helytől. A szertei ramodó vásárosokból szedte ki, hogy mi történt. Elfogták a tenkes kapitányát. Rózsa! Pillantotta meg az egyik szekéren a cigánylányt. A lány is megörvendezett a réghalottnak hitt szabad legénynek. Jakab néhány mondat után világosan látta, miként került Eke Máté a reménytelen helyzetbe. Emlékezett arra, hogy annak idején a kapitány is megtett mindent érte, amikor kiszabadította Erwiner szakaszvezető karmaiból. Azt is tudta, ha ő került volna hurokra, most is megtenne mindent, hogy kiszabadítsa. Segítesz nekem, Róza! Nézett a lányra. Megállapodtak abban, hogy először kikémlelik a pontos helyzetet, és azután határozzák el, hogy mit tesznek. Jakab maga elé emelte a nyerekbe Rózsát, és elindultak. A kocsmában a kapitányt a leghatalmasabb törzsfeszékre kötözték. Ott ült háttal az egyik ablaknak az asztal végén. Lábait tudta mozgatni, de csuklóját erősen odahurkolták a szék támlájához. Miután az ezredes átöltözött, az ünnepélyesen felterített asztalhoz ült a vendégkoszorú. A báró jobbján Amália, balján a főhadnagy és a kancellista. Veronika Amália oldalán kapott helyet, az ő jobbjára került Dudva úr. A kocsma két kijáratánál két-két fegyveres labanc üldögélt. Dudva Györgyöt végtelenül boldoggá tette, hogy a magas ezredes, a híres báró leereszkedett asztalához.
Üríteném poharam magas vendégünkre, a vitéz ezredes úrra és kedves feleségére, szónokolta büszkén.
A mészszínű finom borral telt kupák fenékig ürültek. Jó leső sóhajok között koppantak az asztalra. A pillanatnyi csendet Eke Máté hangja törte meg.
Hadd köszöntsem én is a főhadnagy urat, amiért elfogott.
Ez lovagias,
csillant meg Amália szeme.
Tegyenek egy teli kupát a kapitány elé, intett az ezredes.
A főhadnagy nyerítve felnevetett. Most értette meg a parancsnoka tréfáját, hiszen a kuruc hátra kötött kézzel nem emelheti meg a poharat.
A főhadnagy úr egészségére, kacsintott a báró.
Veronika kivételével másodszor is fenékig ürítették az öblős poharakat. De mielőtt ismét koppantak volna az asztalon, dermedten álltak meg a levegőben a poharak. A hatalmas tölgyfaszék megrecsent. A kapitány lassan felemelkedett, talpra állt.
Szentséges ég! Ez a szék megnyom egy mázsát, pislogott Dudva.
Csak a súlyos szék recsegése hallatszott a néma csendben, amikor Máté a csuklójára feszülő kötelékekkel fogva hátára emelte a mázsás alkotmányt. Az asztal fölé hajolt, fogai közé vette a borral teli kupa peremét, majd ismét felegyenesedve úgy itta ki, hogy egyetlen csöp sem csurrant ki belőle. Ezután legényes mozdulattal fejével a sarokba vágta a csörömpölő poharat. Majd visszahuppant a székkel együtt az asztal mellé. Az ezredes négy gyönyörködő áhítattal kísérte minden mozdulatát. A többiekből is felhördült a csodálat.
Ezt csinálja utána Egbert,
lelkesedett Amália. A kapitány könnyedén rámosolygott. Kuruc kell ahhoz, asszonyom.
Ó, azt hiszi, én nem tudom,
pattant fel a báró. Na, próba szerencse, nézett gúnyosan a szemébe Máté.
Dudva úr, egy ugyanilyen serleget,
mutatott maga elé az ezredes. Természetesen Kammerer főhagynak sem tűrte el, hogy a kuruc olyasmit tudna, amit ő nem.
Nekem is,
mutatott ő is maga elé.
Nekem is,
szuszogta Schneider Sámuel úr.
Nekem is,
csapott maga elé Dudva úr. A két szolgáló sietve hozott olyan poharakat, amiből Máté itta a bort. Először az ezredes próbálta meg. Maga biztosan feküdt neki. Valahogy még megfogta a pohár peremét, de alig tudta felemelni az asztaltól. Szürcsölte a bort, butborékolta, felszippantotta az orrába, visszatüsszentette, végül az ölébe ejtette a poharat. Amália szánakozva nézte aranyfogantyús lornyonján keresztül. Kammerer főhadnagynak sem volt több szerencséje. Schneider Sámuel úr, reszkető öreg állkapcsával csak éppen szuszogva odanyúlt a pohárhoz. Dudva György, szívósan, nyögve, de kiitta. Eke Máté most harsányan felnevetett.
Kuruc kell ahhoz, ezredes uram! Teri tölteni, majd megmutatom én! Főhadnagy úr, a magáét is! Nem fog ki rajtunk!
A szolgálók alig győzték töltögetni, és újra kezdődött a próba. Ez sem sikerült, és Máté még gúnyosabban nevetett rajtuk.
Teri tölteni!
Bőgte megvadultan az ezredes. Ezeket a hangokat már Jakab és Rózsa is hallották, amint a kocsma körüli bokrokban meghúzódtak. Világítottak a csárda ablakai, harsogott az ezredes hangja. Jakab intett, Rózsa elindult a csárda felé. Odabent útját állták az ajtót strázsáló labancok, de csörgős dobjával könnyedén az orrokra csapott, és amikor lendületesen bepattant a helyiségbe, rázendített egy vérfollaró déli dalra, már minden férfi örült neki. Dobolt, csörgetett, táncolt, énekelt. Csak hamar mindenki együtt tapsolt Rózsával, zengett a ház. Ezt a licsajt használta ki Jakab. Először a hintót oda gördítette a kocsma főbejáratához, és a zsivaj leple alatt kirántotta kerekeit. Eltorlaszolta az ajtót. Az ablakhoz lépett, látta a kapitány hátra kötözött kezét. Óvatosan elővette kését, és kis hunyorgatás után nagy erővel behajította a kocsmába. A kés koppanva rezgett bele a tölgyfaszék támlájába. Közben odakint megszólalt a hármas füttyürigó. A nagy zsivajban csak Máté hallotta meg a jeladást. Óvatosan feszítgette a kezét, amint a kötélen keresztül megérezte, hogy mi koppan a háta mögött. Kis mozdulatokkal nyiszitelte a többszörösen hurkolt kenderkötelet. Jakab a rácsos ablakon át figyelte a nehézkes munkát. Fellélegzett, amikor Máté csuklóiról lehullott a kötél. Ezt várta. Lassan, óvatosan célzásra emelte pisztolyát. Meghúzta a ravaszt, eldörrent a pisztoly, szétfreccsent a mécses. A csárdában hirtelen kialudt a fény. Veronikát erős karok ragadták meg, és a konyhai kijárat felé lódították. Máté is érezte, hogy egy női kéz belekapaszkodik, és maga után húzza a sötétbe. Amikor kiértek, látta, hogy Rózsa az. A cigánylány még ráfordította a kulcsot a konyhai kijáratra, majd a bokros rét felé vonszolta Mátét és az alig ocsudó Veronikát. Jakab két lóval várta őket, igaz csak egyel indultak el a hegyről, de most négy embert nem bírt el az egy ló. A szegény legény különösebb lelkiismeret fordulás nélkül kölcsön vette Kammerer főhadnagy lovát. Ő Rózsát vitte a nyergében, Máté Veronikát ölelte maga előtt. Így értek be a barlangba. Jakab útközben egyetlen szót sem szólt. Odabent megvárta, míg a két szerelmes elbocsátja egymást, és a nyerekből leszállnak. Csak akkor kezdte.
Kapitány, kapitány, ilyet még egyszer nem csinálhatsz.
Nem is, nevette el magát Máté, mert ilyen lány is csak egy van a világon. Már tréfával ütötte el a dolgot, Máté mégis tudta jól, hogy nagy hibát követette.
Ezután már nem csak önmaga miatt kellett vigyáznia, hogy ne kerüljön az ezredes hóhérjának kezébe. Siklósi bácsit is csak Veronika tudta megbékíteni. Néhány napig igencsak neheztelt az öreg,